Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András, aki a Civil Rádió március 17-e és március 23-a közötti időszakban elhangzott műsoraiból, ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Elsőként a Drogfogyasztás normaszegő magatartás címmel a Kapos Ifjúságsegítő magazinban március 18-án kedden este elhangzott műsorát ismételjük meg. Szabó András szerkesztő és műsorvezető a drogfogyasztás társadalmi tényezőivel, a beavatkozások hatásainak elemzésével foglalkozó Paksi Borbála kutatóval beszélgetett. Ezt követően a második órában aztán a Színpadkép március 22-én szombaton elhangzott műsorát ismételjük meg, amelyben a műsor szerkesztő és műsorvezetője Józsa Ágnes a következő címszavakkal, műsorismertetőkkel foglalta össze a műsorban elhangzott fontosabb információkat. Psotadék 2025 a Rózsavölgyi Szalomban. Csákányi Eszter. Hegedűs D. Géza, Bezeréli Zoltán, Pintér Béla. 44. Országos Táncház találkozó, amelyről Berán Istvánnal beszélgetünk. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
A Kapos Ifjúságsegítő magazin 480. adása következik. Ma este Paksi Borbálát hívtam. Beszélgetés, ő egy kutató, és beszélgetünk róla, meg arról, hogy egész pontosan hogyan és milyen módon látja ma a kábítószerfogyasztás problémáit az intézményével, szervezetével. Kellemes együtt gondolkodást kívánok hozzá. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok a műsorvezető, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök.
Örülök, hogy eljöttél, mert tulajdonképpen egy picit szorongok is egy kutatóval szemben, mert nem tudok elég objektív lenni, ennek a rádiónak meg mindig az a műfaja, hogy szubjektív, azaz azt jelenti, hogy véleményeket, nézőpontokat és úgy tetszik benyomásokat próbál megosztani a hallgatókkal, hogy hogyan szervezzük ezt a beszélgetést, izgulok is, de ilyen szerintem bemerülésként talán egy pár mondatot mondjál magadról, hogy a hallgató tudjam én, hogy kivel beszélgetek, egy akusztikus névvégyel ajándékoz meg, ha légy szíves, jó?
Tehát, mint említetted is volt, Paksi Bori vagyok, én egy szociológus vagyok, közgazdász szociológus, egyébként a Corvinus Egyetemen dolgozom. Igen, mert hogy régen ez úgy volt, hogy a közgáz egyetemen az ember másodszakként elvégezhette a szociológiát, ma már önállóan csak szociológia.
Az első közgazdász, és utána a szociológus.
Ezeket párhuzamosan végeztük ott abban az időben. 82-től van a közgáz egyetemen szociológus képzés, és hát én talán a második évfolyam voltam.
Igen, az mondjuk bemutatkozás.
Még Andorka tanítvány voltam, és onnan a devianciák iránti érdeklődésem
egyébként. Nekem azt mondják, hogy a szociológus az olyan ember, hogy nincs önmagában, mindig valamilyen profil alakul ki így úgy az életében, és a te profilod, hát nem tiszta szociológusok vannak, hanem ki ezzel foglalkozik, ki azzal, ki ilyen vagy olyan módon alakítja ki a maga úgy tetszik szakmai arculatát.
Te nem tudom, mit ért ez tiszta szociológus van, azt hiszem én ezt a fogalmat nem tudom beazonosítani. Természetesen általában szociológus nincsen ilyen értelemben, tehát nyilván mindenkinek van valamilyen specializált szakterülete, amihez jobban ért, mint a tudomány egyéb területeihez. Hát én deviancia szociológiával foglalkozom.
Deviancia szociológiával. Szegény hallgatott el a szót, hogy deviancia, nem tud mit kezdeni. Mi az, hogy deviancia? Mit értesz ez alatt?
Manapság ezt már nem használjuk egyébként olyan gyakran, picit talán elavultnak is tűnhet ez a terminológia a szűk szakmai berkekben, de hát régen azt mondtuk, hogy az európai, fejlett európai társadalmakban ötféle devianciát különböztetünk meg. Ezeket a legáltalánosabb értelemben a normasértő magatartásokként fordíthatjuk. mutatjuk le ezeket a deviáns magatartásokat, és hát ilyenek az öngyilkosság, a bűnözés, az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás és a mentális problémák, ezek voltak, amiket így klasszikusan deviáncok, de hát ezeknek mindig változik a társadalmi állapotoknak, társadalmi normarendszereknek megfelelően a fogalma, tehát mi az, amivel normát sértünk, mi az, ami deviáns.
Roppant izgalmas ez a téma, pontosan azért, mert egyrészt ugye a médiumok tele vannak mindenfajta ilyen érzelmeket is indulakat a gerjesztő, ilyenfajta példákkal is, történetekkel. Kettő, valóban sok embert foglalkoztat ez, hogy hol lép át egy szabályt, hol lép egy normát, és ugye a harmadik pedig, amit ide tennék, talán ez a világ ma nem nagyon rendezte saját magával a saját normáit. Tehát mondjuk azt kell mondanom, hogy nagyon sok állampolgár lehet ma a norma sért, nem tudja, hogy melyik norma az, amik norma, és melyik az, ami abnorma. Tehát miből indul ki egy norma, normát, hogy tetszik kutató, vagy norma sértés kutató ember? Mi a norma?
Nem ebből az elvi fogalomból indulunk, hanem konkrét magatartásokat kutatunk. Így például én azért elsődlegesen az utóbbi 10-15 évben azért már drogfogyasztással foglalkozom. Korábban a devianciák szélesebb spektrumával foglalkoztam, viszonylag sokat írtam öngyilkosságról. Régebben az érdeklődési körömbe tartozott még az alkoholfogyasztás is. Uh-huh. Ma már elsődlegesen a drogfogyasztás társadalmi tényezőivel, illetve az ezekre irányuló beavatkozások hatásainak az elemzésével foglalkozom. Tehát, hogy sokkal inkább konkrét magatartásokat vizsgálunk, és ha vissza akarjuk ezt csatolni valahol a devianciához, hát megvizsgáljuk, hogy milyenek az ezzel kapcsolatos társadalmi normák. Mindazokban az esetekben, ugye, amikor büntetőjogi szabályt is szeg egy magatartás, akkor ez viszonylag egyszerű, mert a legerősebb társadalmi norma, ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy ez az írott norma, igen, ugye, ami a büntető törvénykönyvbe bele van itt foglalva. Igen. De hát sok erkölcsi szabályunk van még, ami szintén azért erős, csak íratlan erős szabály. De hogyha azt gondoljuk, hogy nem ezekből az írott szabályokból akarunk kiindulni, vagy olyan magatartásokat kutatunk, amire írott szabályok nem vonatkoznak, de akkor megkérdezzük a lakossági viszonyulásokat, tehát hogy azzal indul ezeknek a magatartásoknak a kutatás, hogy megkérdezzük, vagy rendre ellenőrizzük, hogy milyen a társadalmi viszonyulás egy magatartáshoz. A drogfogyasztás az minden tekintetben normasértő magatartás a magyar társadalomban. Ugye tudjuk, hogy elég szigorú a drogfogyasztással kapcsolatos büntetőjogi szabályozás Magyarországon, és hát azt is tudjuk éppen a szociológiai vizsgálatokból, hogy a magyar társadalom nagyon-nagyon kirekesztően gondolkodik a droghasználókkal, nagyon elítéli a droghasználót, nagyon nagy távolságot tart tőle, nagyon felfokozott veszélyészleléssel közelít a drog problémához, és nagyon differenciálatlan képpel rendelkezik a drogfogyasztásról. És nagyon differenciálatlan képpel párosul ez drogfogyasztókról, drogfogyasztásról. Rendkívül homogenizált képe van a társadalomnak, tehát mindegy, hogy milyen szert fogyaszt, szerint nem különbözik a veszélyeztelése a magyar társadalomban.
Nem fogalmazhat ez például egy előítéletesnek is? Tehát azt mondom, hogyha ilyen kompaktan, egységesen ítélünk el valamit, az ugye a ténytől függetlenül, az inkább előítéletnek fogalmazhatom magam
számára. Hát különösképpen azért, mert hogy a magyar társadalom nagy részének nem saját élményű tapasztalata van a droghasználata veszélyei kapcsolatban, hanem médiából vagy innen-onnan szerzi ezeket az információit, de hát éppen ezért nagy is a média felelőssége ebben, hogy mi mit generálunk azáltal, ahogy megítéljük a droghasználatot.
Talán erre még visszatérnék, igen, csak ugye most
a bemutatkozás.
Te pedig Ridet próbálj kiten összerakni, és mondtál ilyeneket, és az volt érdekes számomra, hogy te külön választottad az alkoholt és a drogot, mint kutatni való területet, és ugye azért az elmúlt időszakban arra emlékszem, mikor az új stratégia gondolkodásában megjelent, hogy néha az merült fel, hogy ezek összetartozó kérdéskörök, ugye mindegyik hordoz egy rakás függést, és ezzel összefüggésben ugye normas, legalábbis az életvezetésben nagyon sok fajta problémát hordozó, hogy tetszik, viselkedésbeli következményeket. Másrészt pedig ugye szét is kell választani az egyiket, hogy törvény tiltja, az alkoholfogyasztás meg nem tiltja a törvény 18 év alatt fölött semmiképpen, alatta természetesen minden szert.
Nagyon ez? sok szempont szerint ugye szét is lehet választani, mert hogy azért egy picit, tehát bizonyos rendszer szerint más magatartás azért a drogfogyasztás, mint az alkoholfogyasztás, de mindazokkal együtt teljesen igaza van ebben speciál a stratégiának, és mindazoknak a szakembereknek, akik azt mondják, én is ezeket tartozom, hogy ezeket együtt kell vizsgálni, ezeket a különféle szenvedély magatartásokat, sőt nem is csak esetleg az alkoholfogyasztással, tehát a szerfüggő szenvedélyekkel, hanem a különféle viselkedéses függőségeinkkel, mint akár a vásárlási függőség, akár a különböző evési zavarok, akár a sportaddikció, vagy a játékszenvedély, vagy az internetfüggőség, az online játékfüggőség, ami mostanában egyre nagyobb divatja van, és ezek a magatartások bizonyos szempontból összetartoznak. Hát a pszichológusok ezt úgy mondják, hogy van egy ilyen spektrum szemlélet a különféle addikcióknak, és ez egy ilyen spektrumon helyezhetők el ezek a magatartások. De hát más szempontból, meg épp, hogyha társadalmi definiálás oldaláról, vagy hogy milyen típusú alkalmazkodás ez a magatartás, akkor egy picit ezek azért különbözőek. Mert hát gondoljunk bele, hogy a drogfogyasztás ugye egyrészt egy illegitim magatartás, ez már eleve meghatároz egy csomó társadalmi jellemzőjét ennek a magatartásnak. Másrészt meg, hogyha egy picit belegondolunk, még régi, van egy Merton nevéhez kapcsolódó anomia elmélet, ami azt mondja, hogy ugye akkor növekszik egy társadalomban meg a deviánsok aránya, hogyha megbomlik az egyensúly a társadalom célrendszer, tehát kulturális struktúra és a gazdasági struktúra között, tehát a társadalom célrendszer.
Na, akkor meg egyszer mondd, még egyszer, ez nekem nagyon tetszik. Mi bomlik, meg mivel?
A kulturális struktúra és a gazdasági struktúra közötti egyensúly megbomlik. Azaz, ezt, hogyha egyszerűbben fordítjuk, akkor ez szintén a célok és a rendelkezésre álló eszközök közötti egyensúly megbomlik, és ekkor valahogy alkalmazkodni kell az társadalomnak, embereknek, embercsoportoknak ehhez a diszonanciához. És ugye az egyik alkalmazkodási forma az ötféle magatartás lehet ilyenkor. Az egyik alkalmazkodási forma az, hogy tudom, hogy úgyse tudom elérni a célokat a rendelkezés álló eszközökkel, így aztán nem is követem ezeket a célokat, és ezeket az eszközöket se használom ki. Tehát, hogyha ezt nagyon egyszerűen le akarjuk fordítani, tehát, hogy például a munkával el akarom érni a meggazdagodást. Tehát egy meggazdagodás az egy cél, és lehet érte dolgozni. És akkor nem dolgozom, és nem is gondolom, hogy gazdag leszek. Ez egy visszahúzódó típus, ez tipikusan az öngyilkos magatartás, de a drogfogyasztás is lehet bizonyos drogfogyasztó csoportok, bizonyos drogfogyasztáshoz tartozó eszmerendszer alapján lehet tartozhat.
Lehet, ez csak egy feladás, eljuthat az öngyilkosságig, azt mondod, igen?
Igen, igen.
Mondtál még négyet.
Az alkoholfogyasztó az kevéssé tartozik ebbe a kategória. Vannak az újító magatartások, amikor is ugye azt gondolom, hogy meg akarok gazdagodni, nem dolgozni járok, hanem betörni.
Értem. De
ugye, hogyha nem ilyen egyszerű célrendszerben gondolkodom, hogy a meggazdagodás a cél, akkor ugye differenciáltabb eszközrendszerem van, tehát hogy például a boldogságot tekintem egy ilyen egalizációnak a társadalomba, akkor ahhoz már hozzásegíthetem magam különböző szerek használatával. Ide tartozhat a droghasználó. Ugyanakkor kitalálhatok új célokat, kitalálhatok új eszközöket.
Tehát átmeneti célokat, vagy új eszközöket figyelek, igen?
Igen, és akkor azt mondom, hogy tehát ez tipikusan a 60-as évek lázadó magatartása, ugye, amikor amerikai társadalom meggazdagodási célját ugye visszautasította egy csoport, egy réteg, és ehelyett ugye ilyen boldogság célokat tűzött ki elsődlegesen, és ezt más eszközökkel.
És hogy visszanézzenek, itt sincs egyensúly, ugye a társadalmi célok és a meglévő eszközrendszer között, ugye erről beszélsz valami.
Soha nincs egyensúly, ugye csak ez az egyensúly, ez néha olyan mértéket ölt, ami azt eredményezi, hogy megnövekednek egy társadalomba deviáns magatartásoknak az az előfordulása, de ez csak egy ilyen modell, csak ebben is máshol helyezhetjük el az alkoholfogyasztást, mint a drogfogyasztást. Tehát az alkoholfogyasztás pont azért, mert hogy ő egy konvencionális magatartás, ő például sosem sorolódik egy lázadó csoportba, míg a drogfogyasztás, ha szubkulturális jellegű, akkor ő ide tartozik. Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? Cause while all the rest have taken time, I still need your face. And the corner's laced with memories. Tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know.
Kapos Ifjúság Segítő Magazin 485 adásában Paksi Borbálával, egy kutatóval beszélgetünk, mégpedig a deviancia kutatójával, leginkább a kábítószerekről, mert a kábítószerek területén erősítette fel maga a szakmai tevékenységét, és elkezdtünk beszélgetni nagyjából egészében azokról, hogy mik azok a jellemzők, mik azok a tünetegyüttesek, vagy úgy tetszik történetek, ami a ezt a problémát kifejti, megjeleníti. Úgyis beszéltünk itt arról ugye az előző történetben, hogy tulajdonképpen elég érdekes, elég erőteljes elutasítás veszi a kábítószer fogyasztót már társadalmi szinten. Igen. És az ő kutatási projektjében úgy tetszik, külön is választja az alkoholfogyasztót a droghasználóval. Talán azért is, mert másféleképpen írható le annak a dolognak a gyakorlata, úgy tetszik a szerhasználatnak a gyakorlata, így mind a két esetben. És én azt kérdeztem tőle itt a szünetben, hogy van az, hogy a alkoholistát kevésbé utasítjuk el, mint a drogfogyasztót, vagy hogy van ez? Mert azt mondtad egyébként az előző történetben, és elég komoly elutasítás veszi körül ezt a világot. Az emberek nem igazán fogadják el, és tulajdonképpen, hogyha felállítanánk egy előítéletes rangsort, valahol ez a két szereplő van az.
Én azt mondtam neked itt közben, míg a hallgatók nem hallottak minket, hogy de bizony, és az alkoholistát is elutasítják. A különbség, hogy az alkoholistát valóban elutasítják, viszont a droghasználónál nem a függő droghasználót, hanem egyszerűen a droghasználót is elutasítják. Tehát a droghasználóval kapcsolatban bár tesz a lakosság egy kis különbséget a alkalmi vagy kipróbálás jellegű használat és a rendszeres használat között, de ez a különbségtétel jóval kisebb, mint a legális szerek használata esetén. Legális szerek mértékletes használatát a társadalom egyáltalán nem minősíti negatívnak gyakorlatilag, de az alkoholistát, gyakorlatilag ugyanolyan távolságot tart, mint a droghasználótól. Ez azt jelenti, hogyha tehát a társadalmi távolság ott egy bizonyos skálával szoktuk mérni, amelyben azt kérdezzük meg, hogy mit szólna, hogyha a szomszédjába droghasználó költözne, alkoholista költözne, börtönviselt költözne, meleg költözne, és különböző társadalmi kirekesztés alatt álló csoportokat hasonlítunk össze. Ebben a hierarchiában ezeknek a társadalmi csoportokkal szemben tartott távolság hierarchiájában messze a droghasználó vezet. A lakosság 80%-a stabilan a 90-es évek elejétől, hát legutóbb 2007-ben volt Magyarországon ilyen jellegű vizsgálatunk, stabilan a lakosság 80%-a minimális eltérésekkel. Ez azt gondolja, hogy a droghasználót azt nem szeretné látni az ő környezetében, és ettől csak egy picit marad le az alkoholista. Igen. És mi készítettünk erre kvalitatív vizsgálatokat is, hogy vajon minek köszönhető, vagy minek tudható be ez a nagy távolságtartás, és hát valóban a droghasználóval szembeni távolságtartásban nagyon nagy szerepe van az alacsony informáltságnak. Ezek egyébként nem biztos tudások, és talán itt megint a média szerepére lehet utalni, hogy nagyon nagy jelentősége lehetne, nagyon nagy szerepe lehetne a médiának ezeknek a attitűdöknek az alakításában, mert nagyon bizonytalan az erre irányuló attitűd, annak ellenére, hogy mintegy 20 éve stabilan ugyanúgy vélekedik a lakosság.
De például, hogyha
bocsánat, csak hogy mikor ilyen kvalitatív fókuszcsoportokon beszélgettünk erről a lakosság tagjaival, akkor az derült ki, hogy simán megváltoztatja a jelenlévő másik fókuszcsoport tag eltérő véleménye hatására a saját véleményét. Tehát, hogyha erről valóban kibontakozik egy valós társadalmi diskurzus, amit nem tapasztalunk a médiában, akkor itt hatalmas lehetőségek lennének, amit egyébként talán, én azt gondolom, hogy talán a médiának is van ebbe szerepe, hogy a melegek esetében tapasztaltunk. Tehát, hogy sikerült lebontani ezt a hatalmas társadalmi távolságot. Épp a MAT kongresszuson, ami novemberben volt a
Magyar Addiktológiai Társaságról mondtad,
bocsánat,
ugye?
A Magyar Addiktológiai Társaság kongresszusán tartottunk is egy ilyen workshopot erről a témáról, ahova melegekkel foglalkozó kutatókat, illetve meleg szervezetek képviselőit hívtunk meg, ott voltunk mi a drog területén tevékenykedők, és tehát a melegekkel kapcsolatos társadalmi távolság gyakorlatilag ugyanakkora volt, vagy ugyanakkora távolságot tartott a társadalom a 90-es évek elején, mint a drogosokkal szemben, most viszont már 30%-kal kisebb. Tehát ez 80 és 50.
Nem gondolod, hogy azért is van, mert talán szerintem a drog szintjén megálltak a jelenség szintjén a médiumok. Tehát mindig a jelenség mutatják be, rengeteg értetlenül szemponttal és egyebekkel, talán a meleg történetben meg egy csomó összefüggést is érthetővé tesznek, bizonyos szempontból hasonlít egy csomó, de próbálok itt ilyen laikus módon bele-bele segíteni, de talán hiányzik az értelmező médium szerep ebben a dologban, azt gondolom, kimondhatjuk ezt, tehát ami abban segít, amiről te is mondtál, bizonytalanságok vannak, amit feloldani feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ember érteni tudja, hogy kivel áll szemben. Én most bologatsz erősen.
Igen, én erősen bologatok. Ez egy számomra egy érdekes vizsgálati terület, és szoktam is biztatni erre hallgatókat, hogy média elemzéseket végezzünk a melegekkel kapcsolatos gondolkodás vizsgálatára, vagy közvetített médiatartalom vizsgálatára, meg a droghasznokkal ilyen párhuzamos média elemzéseket. Hát ha ott kiderül valami, vannak diplomadolgozóim, akik ezen dolgozgatnak, de hogy én azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy azt tapasztaltuk, hogy van ez a bizonytalanság, itt mindenképpen a médiának nagyon nagy szerepe lehetne.
Egyébként kutatásról beszélt, és azt mondtad, hogy 2007. Tulajdonképpen te vagy az ember, akitől bátran megkérdezhetem, mert ugye rengeteg számot hallok arról, hogy hányan fogyasztanak. Nyilván azt most nem napra kész adattal rendelkezünk, de mindig mindenféle számokat, hogy hány ember fogyaszt, mennyit, és ebben ilyen borzasztóan cseng a fülem, én két egymással köszönő viszonyban lévő számot nem találtam, hallottam sose. És mennyire, de gondolom ezzel egyetértünk, tehát két szám nem ismeri egymást.
De én mindig ugyanazt mondom.
Igen, te mit mondasz? Melyik az a szám, amit te mondasz?
Én elsődlegesen ugye azt szeretem mondani, hogy azért ilyen számokkal mindig bánjunk csínyán. Magyarországon gyakorlatilag ezeket a lakossági vizsgálatokat mi csináljuk a közgazdaság viselkedés kutató központjában, és érdekes, hogy ennek ellenére én óckodom, talán érdekesnek tűnhet, hogy óckodom a számok kimondásától.
De azért egyetértesz, hogy sokféle szám van a levegőben.
Igen, uh-huh. igen. De hogy azért is nem tartom jónak, hogyha azt mondjuk, hogy van X mennyiségű drogfogyasztó uh-huh. Magyarországon, mert hogy ezt sosem tudjuk pontosan megmérni. Tehát semmit nem tudunk pontosan megmérni, ez a tudományunknak a korlátja. Uh-huh. Ugye amikor önbevallás alapján tudunk meg dolgokat az emberektől, akkor ezt rengeteg tényező torzíthatja, még olyan is, ami nem szándékos torzítás. Ilyen rejtőzködő magatartás, büntetőjogilag is tiltott magatartás esetében, mint amilyen a drogfogyasztás, itt még a szándékos eltitkolás is szóba jöhet, de hát számos más tényező is torzítja, akár a felejtési probléma, akár a kérdezőnek való megfelelés, ugye kimegy valaki és kérdezgeti erről, és hogy arról mit tételez, hogy uh-huh. mit fog szólni, ha ő valamire ezt válaszolja, vagy ezt, mert minden kérdést súly, de attól függően, hogy a különböző vizsgált jelenségeknek milyen a társadalmi megítélése, különböző mértékben rakódnak uh-huh. rá ilyen hibák ezekre az adatokra, meg hát ugye attól, hogy nem mindenkit tudunk elérni egy ilyen kutatás során, ettől kimaradnak társadalmi csoportok, akiknek félhetően eltérő a drogfogyasztó magatartása esetleg, vagy drogfogyasztási uh-huh. kitettsége azokétól, akiket elérünk. Például csak hoznám, hogy például rosszabb eléréssel érjük el budapesti fiatal felnőtteket, akik viszont kifejezetten ugye a nagyobb drogérintettségű kategóriába tartoznak, hiszen ugye a drogfogyasztásnak van egy nagyon markáns életkori és urbanizációs mintázata. De hát itt ugye nagyon mobilak ezek a fiatalok, meg otthon sincsenek, amikor öt után megy a kérdező, tehát ott náluk sokkal nagyobb a mi mintakiesésünk, uh-huh. és azt vélelmezhetjük, hogy talán az, aki nincs otthon, amikor megy a kérdező, talán inkább fogyaszt drogokat, mint aki otthon ül szépen. Nem tudjuk ezeket pontosan, de abból, hogy az eljárós aktivitásokkal összeszokott fogni a drogfogyasztás, hogy ki hány éjszak estét tölt házon kívül, ebből azért erősen jogos az a feltételezésünk, hogy ez emiatt egy picit alulbecsüljük. Ezért, hogyha kiszámolunk egy számot, akkor nem tudjuk pontosan, hogy annál mennyivel több, vagy mennyivel kevesebb.
Ezt hívják a látenciának, ugye? Egy nagyon magas a hátterében lévő nem tudjuk mennyi című szám, ugye?
Mi ezt nem látenciának szoktuk hívni, ezt inkább a büntető jogban használják.
Tehát akkor minek hívjuk ezt?
Mert ugye a nem ismert eseteket szokták látenciának. Nálunk nem válik ismerté attól egy eset, hogy megkérdeztük, hogy használ-e drogot, hiszen mi anonim kérdezéseket.
Világos, de akkor azt jelenti, hogy a számokhoz képest sokkal több lehet, ez biztosan azt mondod, hogy kevesebb.
Igen, de hogy egyetlen lehetőségünk van arra, hogy ugyanakkor biztonsággal tudjuk azt állítani, hogy növekedett az arány, vagy nálunk kisebb, vagy nagyobb, mint más társadalomban, vagy bizonyos társadalmi csoportokban, például a nagyvárosi fiatal felnőttek körében nagyobb arányú, mint a uh-huh. egyéb társadalmi csoportokban, hogyha standard módszertannal közelítünk ezeket, azaz ugyanúgy csináljuk, ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl, ugyanolyan körülmények között kérdezünk mindenütt, és körbe bástyázzuk, ezt már azért ilyen szofisztikáltabb dolog, körbe próbáljuk bástyázni olyan dolgokkal, hogy meg tudjuk azt ítélni, hogy romlott a minősége az adatunknak, vagy nem romlott. És hogyha úgy tapasztaljuk, hogy tudjuk tartani az adatunk minőségét, akkor bátran kijelent, és nem rosszabb a miénknek a minősége, mint mit tudom én a cseheké, akkor bátran kijelenthetjük azt, hogy a cseheknél nagyobb a drogfogyasztás, mint nálunk. Növekedett a drogfogyasztás X időpontról Z időpontra. Ezeket tudjuk kijelenteni, és igazából ezeknek a számoknak nincsen túl nagy jelentősége. Igen, tehát csak relatíve van jelentősége ezeknek a számoknak, de egyébként, hát hogyha mindenképpen számokhoz ragaszkodsz, akkor azt tudjuk mondani, hogy ma Magyarországon mondjuk minden 9.-18 év feletti felnőtt kapcsolatba került már drogokkal minden az 9. élete során, körülbelül minden 9.
Ez azért fontos, most én azt gondolom, hogy én nem ragaszkodom a számokhoz, de az emberek szeretnék tudni, hogy mekkora nagy a baj, vagy mekkora a fenyegetettség, vagy mekkora annak a veszélye, hogy most az ő világukban ez a dolog beleérkezik, és mindig ezeket a kérdéseket nem tartom teljesen ugye ártatlan kérdéseknek, mert mindig valakire gondol, amikor ezeket a kérdéseket fölteszi, talán a rokonaira, a hozzátartozóira, a döntéshozók sem ebben az értelemben kilógnak a sorból, nekik is családjuk van. Tehát a kérdések ebben az összefüggésben mindenképpen az érintettségről szólnak, az én felfogásom szerint így van.
Igen, ebben neked igazad van, és talán az jelent is számunkra valamit, hogy azt tudjuk, hogy átlagosan minden 9.-18 életévét betöltött felnőtt használt már valamilyen tiltott drogot, tehát hogy esélye van arra, hogyha jönnek velem százan szembe az utcán, akkor azok között bizony már lesz
olyan, aki
11 hal. Drogfogyasztó. Uh-huh. Tehát, hogy, de hogy az, hogy ez kevés vagy sok, ezt ugye mindenki a vérmérséklete alapján tudja megítélni, uh-huh. vagy pedig annak alapján, hogy összehasonlítjuk azzal, hogy mekkora is más országokban a kockázata annak, hogy szembe jön a drogfogyasztó? Vagy hogy találkozom, ha 100 ember jön velem szembe az utcán?
Érdekes, hogy valakivel beszélgetem hasonló kérdésekről, adatokról és számokról és kábítószerről, és azt mondta valaki,